a világítás kapcsolót, egyebeket. Ezt hirtelen stresszes helyzetben használva ezek az eszközök, ezek ilyenkor elbújnak, hogyha ismeretlen autóban vagyok, és az másodperceket jelent, mire megtalálom. Na, ebből lehetnek adott esetben egyébként baleset. Úgyhogy nagyon jó a példa, érdemes álló helyzetben még kikapcsolt motornál ilyenkor megismerkedni a járművel.
Ezt nagyon én is így gondolom. Van olyan állapot, amikor semmiképpen nem szabad vezetni? Tehát amit úgy kategorikusan mondjuk, hogy ne tedd.
Nagyon könnyű a helyzet, mert ugye a büntető törvénykönyv ezeket felsorolja. Tehát a vezetésre alkalmas állapot az semmilyen befolyásoló szert nem enged meg. Tehát alkoholos állapotban, kicsit alkoholos állapotban sem. Tehát tisztázzuk, Magyarországon zéró tolerancia van. Nincs olyan, hogy bedobtam egy sört, és két óra múlva jó lesz az már, mert kis szerencsével alig mutatja ki a szonda, nincs. Tehát ha bárkinek bármilyen szintű alkohol van a vérében, ott abból probléma lesz, és akár jogosítványt el is vehetik később. Itt van a súlyos fáradtság eset, ez nem BTK, de mondjuk az egyéni felelősség a gondatlanságnak a lehetőségét felveti, hogy ha valaki tudván tudva, hogy fáradt, és lett volna lehetősége rá, miért indult el, ezt meg fogják tőle azért kérdezni. Különböző tudatmódosítószerek, gyógyszerek hatása alatt vezetni, felveti nyilván a kezelőorvos felelősségét is, de a végső felelősség mindig ott van az autóvezetőnek a vállán. Tehát ez a két dolog, ha ezt be tudnánk tartani, és nem mondom azt, hogy nyilván, ami egyértelmű, hogy jogosítvány autóvezetői engedély nélkül, illetve az adott járműre érvényes kategória nélkül, nem szabad vezetni. Tehát attól, hogy nekem jogsim van mondjuk autóra, meg sokkal nehezebb utánfutóra, vagy mondjuk autóbuszra, bármire, tehergépkocsira nincs, akkor azzal nem szabad közlekedni. Ez sajnos nagyon elharapózott, nagyon sok ilyen problémás esetünk van, ezért is lett szabálysértésből most már büntető törvénykönyv hatája alá tartozó eset a jogosítvány nélküli vezetés.
Egyszer valamikor ugyanebben a műsorban egy alvásterapeutával beszélgettem, pont amiatt, mert ugye minden negyedik baleset az elalvásos, apnoés. És valami olyasmiről beszélt ő, hogy nagyjából az életünkben másfél óránként vannak egy ilyen rövidebb szakaszok, egy pillanatnyi szakasz, amikor az embernek a figyelme egy kicsit kevésbé lesz erős. Hogy ezzel számolnunk kell, mondta ő, és nem tudom, mit gondol erről ön.
Válasszuk megint szét, ugye van az alapvető fáradtság, amikor sokáig voltam fent az éjszakának abban a fázisában vezetek, amikor a mélyalvási ciklusok következnének, hajnal 3 óra, hajnal 2-3 óra, ez a legrosszabb, ilyenkor tartjuk magunkat a legnehezebben ébren, de az apnoé, ugye az alvás zavarból eredő, légzés zavarból eredő alvás ciklusok megszakadása, ami szív- és érrendszeri megbetegedésekhez vezethet, ez a hangos horkolással együtt jár, amikor egy pillanatra felébred, egy ilyen horkantással az illető, egy oxigénhiányos állapotba kerül ilyenkor az agy, és ez hosszú távon egy krónikus fáradtságot idéz elő. Ezt most már vizsgálják hivatásosoknál egyébként az orvosok, erre kormányrendelet is született, módosítás született, ha jól tudom, erre jobban kell figyelnünk, de sajnos ez az életmóddal együtt jár, ez ugye a nyakkörfogattal, elhízással, életmóddal együtt jár, ez is megvan, de vannak olyan szakterületek, például a hivatásosoknál, ahol nem nagyon válogathatja meg az illető, hogy mikor indul útnak, ilyenkor ezek a figyelemhiányos szakaszok sokkal sűrűbben és sokkal hosszabb ideig állhatnak fenn. A figyelem, azt nekem mindig annak idején úgy magyarázták mentoraim, hogy egy kísérő jelenség. Figyelemet nagyon nehéz úgy megfogni, hogy ez nincs olyan, hogy ez mint a műszerfalra kabalát, hogy odaragasztom, és akkor az úgy ott van. Abban a pillanatban, hogy egy kicsit a kényszer visszaesik. Az agyunk úgy van húzalozva, hogy ami egy picit kevésbé fontos, azt rögtön hátra sorolja, tehát borzasztóan lustán működik, rettenetesen lustán, és mindig priorizál. És hogyha valamiből sokáig nincsen probléma, akár egy vasúti átjárót, nagyon sokszor a vörösön, vagy a piros fényen keresztül átmentem, és nem lett belőle probléma, ha már látszott is a vonat, akkor is hetedszerre, nyolcadszorra is meg fogom próbálni, mert tudom, hogy veszélyes valahol, hogy kereszt szerint nem kellene, de úgy vagyok vele, hogy szerintem ez még belefér, hát eddig sem lett belőle baj. Tehát a kockázatészlelésünk és a figyelmünk is nagyon könnyen elalszik. És ezért nagyon jó a kérdés, amit az elején felvetett, hogy érdemes mindig egy kicsit felkészülni az útra. Végig gondolni, hogy egy bonyolultabb útvonalon közlekedek, egy olyan útvonalon adott esetben, ahol még nem nagyon jártam, nem szégyen egyáltalán esetleg a térképen egy pillanatra ránézni, és itt az autópályás közlekedés, ami nagyon sok monotóniát tartalmaz, és amikor hirtelen előttem összetömörödik a kocsisor, és hirtelen fékeznem kell, megváltoznak a követési távolságok, akkor erre hogyan tudok reagálni. Nem baj, ha az embernek van megfelelő önismerete, és egyáltalán nem baj, hogyha valaki bizonytalanul érzi magát, akár pótórát vesz. Vagy akár, mint az említett felmérésnél is, ugye az önbizalom veszély az utakon címmel, ami született, van ott egy kis szituációs lehetőség, egy ilyen kis digitális jelenet, tár, amiben be tudunk jelentkezni, ki tudjuk próbálni magunkat, hogy mi mit tennénk ebben a helyzetben. Érdemes néha meglepő válaszok születnek.
Van még, nekem három kísérő, én is szoktam vezetni, és három kísérő ellenfel, amivel mindig szoktam küzdeni. Az egyiket úgy hívják, hogy rutin, másikat önbizalom, a harmadik a magabiztosság. Tehát erre mindig oda szoktam figyelni, hogy nem lehetek sosem bomba biztos, amikor beülök az autóba, oda kell figyelnem. Tehát van neki egy belső, nem tudom, mit gondol erről a három harcosról, amelyik gyakorlatilag megzavart például engem.
Igen, ezek sokszor a valóságot figyelem nélkül hagyva gyakorlatilag harcolnak egymással. Ugye az önbizalom mindenképpen szükséges valamilyen szinten az utakon. Itt egy olyan egyensúlyállapotot kell ebben megtalálni, ami a kockázat értékelésemet nem fogja elaltatni. Uh-huh. A kevés önbizalom azért nem jó, mert akik szorongva vezetnek, és egyébként sok ilyen ember is van, hát ez is megérne egy kutatást, sok ilyen ember is van, aki kényszerből vezet, mert nem azért, mert ez a hobbija. Sajnos ők is bizonytalanul akár rossz döntéseket hoznak, blokkolnak, van, aki személyiségét tekintve ilyen, hogy ilyen kritikus szituációban blokkol, nem találja meg a jó megoldást, de a túlzott önbizalom az kifejezetten arról szól, hogy velem nem történhet semmi. Ez egy természetes törekvése az embernek. Tehát egy Taylor nevű pszichológus ezt már sok évtizeddel ezelőtt megmagyarázta, hogy sok az énvédelem és a sikeresség, az energiafelhasználás, a pszichés energiafelhasználás szempontja. Ez egy fontos dolog, hogy mi higgyünk abban, hogy pozitív lesz a mai napnak is a végkimenetel, és hogy egy kicsit pozitívabban lássuk magunkat másoknál. Ez egy természetes törekvés az embernek, de egyáltalán nem baj, hogyha ezt az autóvezetői tanfolyamon, illetve egyéb tréningeken, vezetéstechnikai tréningeken egy kicsit helyre teszik, hogy a jármű és a közlekedés az nem arról szól, hogy én hogyan látom magamat, nem azon múlik, hanem egy sok tényezős dolog. A rutin az pedig valahol erre rímel, hiszen aki sokáig megúszta baleset nélkül, mert mondjuk szerencsésen nem került olyan helyzetbe, hogy gyorsan kellett volna reagálnia, az úgy gondolja, hogy ő a rutin az évek alatt összeszedett annyi gyakorlatot, hogy mindig megoldotta ezt a szituációt, és mivel nem kapunk hivatalos visszajelzést a folyam után senkitől, csak néha egy-egy negatívat, amit nem szeretünk ugye, a többi autóstól figyelembe venni, ezért azt gondoljuk, hogy jól vezetünk, és rutinosak vagyunk, és minden megy egészen addig, amíg nem találkozunk hirtelen olyan szituációval, amit gyorsan le kellene reagálni. Na, akkor van baj. Egyébként sok embernek ez kiózanító, és észlelhetően van, akinek ilyenkor utána megváltozik a közlekedési viselkedése, és nem a rutinra hagyatkozik, és az önbizalma is egy picit visszamászik az ideális mezőbe, aztán ez valahol megint helyreáll.
Sajnos azonnal be is kell fejeznünk, mert elfogyott az időnk, de nagyon izgalmas volt, amit beszélt, és nagyon hasznos volt, remélem a hallgatók ezt meghallgatták, és legalábbis figyelnek arra, hogy a legközelebb úgy üljenek be az autóba, hogy mindig felkészüljenek rá. Nagyon szépen köszönöm Zerkovics Dávidnak a beszélgetést, minden jót kívánok magának.
Köszönöm szépen, minden jót kívánok.
Viszont hallásra.
kedves közönségünk. Tudniuk kell, hiszen tiszteletben tartjuk jogaikat, hogy mi előadás közben is figyeljük Önöket. Ellenőrzésünk főleg a zúgolódó vagy gúnyos hangütésű tetszés vagy nem tetszés nyilvánításokra irányul. Hangos vagy néma nevetésre, ilyesmikre. Semmi bajunk a tiszta humor élvezetével, vagyis a politikai sandaság mentes tréfák nyomán keletkező derültséggel. Akik viszont valamiféle áthallásos, lejárató viccelődést vélnek élvezni, őket a kiáratnál igazoltatjuk, külföldi háttér hatalmi jövedelmeikről pedig elszámoltatjuk. De vigyázat! Van műszerünk az olyan néző regisztrálására is, aki meg sem moccan? Arcizma se rándul, és mégis vélekedik. Tudjuk, mindig vannak huhogók, akik ilyenkor gondolatrendőrséget szimatolnak, holott miről van szó? Ártatlan transzparenciáról. Nekünk nincsen takargatnivalónk. Felülünk akár világítassék át minden virág. Jó szórakozást kíván a spontán nézői reakciók nemzeti kontrollja.
Száztizennégy, 115, 116,
117 perc.
Bárcsak soha egyetlen gyerek se válna áldozottá a falakon belül, bárcsak ne kizárólag a tragikus események után kerül a gyermekvédelem a figyelem középpontjába. És a telefonbíton Vaskuti Gergely, pszichológus, a Hintalovon alapítvány munkatársa. Szerbusz Gergely, hello!
Szerbusz. Szia, szeretettel, köszöntök minden hallgatót.
Az a beszélgetésünk témája, mire lenne szüksége a mai hazai gyermekvédelemnek valójában. És ilyen jó hírekre biztos, amit az előbb mond beszéltünk, hogy ne legyenek áldozatok, mert ez is egy jó hír, amikor az ember tagadással állít valamit. De szerintetek, szerinted mit most a középponti kérdés a gyermekvédelemben?
Hát én azt gondolom, és erről nagyon nehéz beszélni, és felkavaró beszélni, azért, mert igazából akik gyerekvédelemben, vagy a gyerekvédelem közelében dolgoznak, évről évre, és évtizedről évtizedre elmondjuk ugyanazokat a dolgokat, hogy mire lenne szükség. Óriási szükség lenne a munkaerőre, szakemberekre, jól képzett szakemberekre például, és akkor ennek nyilván van egy csomó feltétele, akkor lennének elegendő számban és elég jól képzelt szakemberek, hogyha lenne a szakmának társadalmi megbecsültsége, hogyha lenne a szakmának anyagi megbecsültsége például. Nagyon fontos lenne a tárgyi feltételeken javítani. Tehát, hogyha egy szóval akarnám, és akkor még sorolhatnám hosszasan, amit tényleg mindannyian évről évre, évtizedről évtizedre elmondunk. Hogyha egy szóban kéne összefoglalom, akkor azt mondanám, hogy igazából meg kellene hallgatni a gyerekvédelmi intézményekben dolgozók véleményeket, a gyermekotthonokban felnőtt gyerekek, felnőtteknek a véleményét, tehát odafordulásra lenne szükség.
És most így a gyermekvédelem alatt az intézményeket beszéljük, ugye arról van szó, hogy a gyermekvédelemnek két szintje van, maga a szakellátás, ugye azt jelenti intézményekben a gyerekek vannak, ugye, és van az úgynevezett alapellátás, vagy jóléti ellátás, így is lehetne fogalmazni, amelyik azokban a viszonyokban próbál segíteni a gyerekeknek, ahol még otthon vannak a gyerekek, és oda is kéne egy szakmai világ, ugye? Ez a kettő, ugye?
Igen, ugye, hogyha engem kérdezel a gyerekvédelemről, mivel én szakellátásban, tehát én gyerekotthonban dolgoztam sokáig, nekem azonnal az kapcsol be, de valóban a gyermekvédelmi rendszernek két szintje van, ugye az alapellátásról addig beszélünk, amíg a gyerekek a családjukban nevelkednek, ennek sok formája van, pénzbeli, természetbeli ellátások, és szakellátásról beszélünk onnan, amikor a gyereket kiemelnek a családjából, tehát nevelőszülőkhöz, gyermekotthonba, lakásotthonba kerül.
Egyébként, amit elmondtam, hogy a megfelelő tárgyi feltételek, anyagi, szakemberek anyagi megbecsültsége, társadalmi megbecsültsége, az mind az alap és mind a szakellátás vonatkozásában.
Igen, tudni, azt hiszem, az állam olyat vállal ezzel a törvényel és ezzel az intézményrendszerrel, hogyha rosszul működik a gyereknek a családja, attól ne járjon rosszul, legyen esélye arra, hogy legalább úgy, mint a vele egykorú társai, elfogadható módon tudjon felnőtté válni, kaphasson életesét, miskolát, egyáltalán célt, jövőt, egyáltalán olyan kapcsolati lehetőséget, amitől egyenrangú lehet a társaival. Ugye? És ehhez viszont feltételekre van szükség az intézményrendszeren belül, gondolom.
Igen, egyrészt ez a gyermekvédelem célja, másrészt a gyermekvédelem komplex rendszerének, tehát az alapellátásnak és a szakellátásnak a célja az, hogy megelőzhetővé váljon egy gyerek családból történő kiemelése, és hogyha erre mégis sor kerül, akkor pedig minél nagyobb esélye legyen a gyereknek az adott családba való visszakerülésre. És akkor ennek, és hogyha itt tágabban nézzük ezt, hogy akkor a prevenciónak milyen lehetősége vannak az alapellátás, a felvilágosítás, edukáció. Szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon komplex, nagyon-nagyon tág rendszer, amiről szóval, de mondom, a cél az az, hogy a családok képesek, alkalmasak legyenek egy gyereknek a felnevelésére.
Hadd kérdezem, önmagában a szakellátás képes-e elérni azokat a gyerekeket, akire szüksége van, akiknek szüksége van szakellátásra? Tehát képes-e? Mert ugye régen mindig is az volt az alapkérdés, hogy azok a gyerekek, akik veszélyben vannak, azokat időben észre lehessen venni, és amelyen lehet, oda lehessen vinni a szakszerű segítséget, és csak jobb helyen kiemelni a családban.
Hát ez egy nagyon-nagyon összetett és igazán mélyre menő kérdés, hogy
bocsánat, értene,
hát, amit kérdezel, az tulajdonképpen az, hogy akinek igazán szüksége, tehát a leginkább nélkülöző, hogy a legnagyobb veszélyben lévő gyerekek vajon belekerülnek-e a gyerekvédelmi ellátórendszernek a látókörébe. Ez egy nagyon összetett kérdés. Én magam is találkoztam olyan gyerekkel, aki gyakorlatilag véletlenül került szinte a gyerekvédelmi ellátás látókörébe, mert valaki egy erdőben rátalált, egy erdőben élő család. Ez egy nagyon, nagyon összetett kérdés, és azt gondolom, hogy ebben biztos, hogy nagyon komoly regionális különbségek is vannak.
Hadd kérdezem, mert mégis rádióban vagyunk. Lehet azt mondani például az embereknek, hallgatóknak, hogyha látnak ilyen szempontból problémás gyerekhelyzetet, tehát mondjuk otthon vagy látszik, hogy a gyereknek nincs rendben az élete, hogy ilyenkor mi a teendő? Lehet szólni? Lehet ilyen szempont mozgósítani segítséget? Mert ugye végig a gyerekeket társadalmilag együtt neveljük. Van ugyan család, de olyan szempont a társadalmi környezetben látni valakit, hogy veszélyben van, bajban van, akkor jó a társadalom, hogyha ilyenkor utána lehet nyúlni a bajba kerültnek.
Igen, erre az a válaszom, hogy lehet szólni, és kell is szólni. Ugye van egy láthatatlan védőháló, a gyermekvédelmi erdőrendszer, aminek tagjai az összes gyerekkel foglalkozó szakember, tehát házi orvos, pedagógus, szóval mindenki, aki a gyerekekkel foglalkozik. Nekik van egy jelzési kötelességük. Ebben az rájuk vonatkozóan szigorodott is a közelmúltban a jogszabály, nekik akár büntetőjogi felelősséggel is tartoznak akkor, hogyha elmulasztanak jelzést tenni. Tehát, hogyha azt gyanítják, hogy a gyerek bajban, veszélyben van, és nem tesznek jelzést, akkor ennek akár büntetőjogi felelőssége is lehet. De egyébként az állampolgároknak is van jelzési lehetőségük, jelzési kötelezettségük. A különbség az, hogy őket, a laikusokat nem terheli ilyen büntetőjogi vagy munkajogi felelősség, tehát nincs ilyen fajta következménye akkor, hogyha elmulasztanak jelzést tenni, de mégis igen, állampolgárként is lehet és kell gyerekvédelmi jelzéssel élni a területileg illetékes gyermekjóléti szolgálat felé, vagy a gyámhivatal felé. Egyébként a Hintadobon Alapítványnál létrehoztunk erre egy felületet, ami éppen abban segít eligazodni szakembereknek és nem szakembereknek, hogy mikor és hova tudnak, vagy kell jelzést tenni.
Van még egy másik kérdésem, ami jár, hogy hadd kérdezem, mert te járatos vagy a szakellátásban, van ott jobb a gyerekeknek, mint azokban a családokban, ahonnan kiemelik?
Annyira jókat kérdezed, de ezekről órákat kellene beszélgetni. Azt gondolom, hogy erre így nem lehet egy szóval válaszolni, tehát itt óriási különbségek vannak, gyermekotthon és gyermekotthon nevelőszülő és nevelőszülő, illetve hát család és család között. nyilvánvalóan az államnak az a kötelessége, hogy jobb feltételeket biztosítson, hogyha megadja a gyerekeknek, a családjukba kiemel a gyerekek számára a helyettesítő védelmet. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy évről évre ombudsmani jelentések sora hívja fel a figyelmet arra, hogy sok esetben a gyerekek rosszabb feltételek, rosszabb tárgyi feltételek közé kerülnek, mint ahogyan éltek a családjuknál. Csak hogy egy statisztikát hadd mondjak, ma a gyerekvédelmi rendszerből körülbelül minden kilencedik ember, minden kilencedik szakember hiányzik. Tehát rengeteg állás betöltetlen. Nyilván, hogyha ezek az állások betöltetlenek, hát akkor annyival kevesebb figyelem jut a gyerekekre. Uh-huh. Egyébként van egy úgynevezett gyermekjogi civil koalíció nevű ennyi szervezet, vagy egy együttműködés gyerekekkel foglalkozó szakemberek és civilek között, akik a tavalyi évben összeállítottunk egy javaslatcsomagot, uh-huh. azzal a címmel, hogy mire lenne szüksége a magyar gyerekvédelemnek, uh-huh. és többek között ezekre a kérdésekre is kitérünk, hogy nagyon a tárgyi feltételek a már erőforrásnak a megteremtése. Tehát nem tudom, hogy válaszoltam a kérdésre, de tényleg nagyon összetett kérdés, és óriási különbségek vannak gyerekotthonok.
Igen, van egy gondolatom még, ami ide tartozik, mint kérdés. Van ide tartozik még egy kérdés, mert ugye válaszoltál annyit, amennyit ebből lehet tudni, hogy igenis ellentmondásos a dolog, de hogy akkor jó egy szakellátás, hogyha érdemben jobb. Hogyha azt lehet mondani, hogy a gyerek kikerül a családból, akkor jobb eséllyel marad meg a saját maga útján, és úgy tetszik talál életében partnereket és normális életkezdést, akkor jobb a gyermekvédelemben a bekerülés is. De az a kérdés, hogy a kikerülés után, mert régen volt egy szokás a gyermekvédelemnek, ugye, nem tudom, most van-e, hogy elkísérik még ugye egy-két évig, három évig utógondozóként. Van-e még ilyen?
Hát hogy egyrészt, ugye, amit mondtam, hogy a gyerekvédelemnek a feladata, vagy a célja az mindig az, hogy a gyerek visszailleszthető, visszakerülhessen a családjába. Tehát ilyenkor ugye a gyerek, akit kiemelnek a családjában, nem szakad meg feltétlenül a kapcsolata a családjával, hanem akkor szakemberek segítenek a családnak, illetve szakemberek segítenek a gyereknek is. És azt kérdezted, hogy szokás-e még így követni?
Van-e még utógondozás?
Van természetesen, ma is van utógondozói ellátás a gyerekvédelemnek. Hát amikor valaki betölti a 18. életévét, akkor nem feltétlenül kell elköltöznie a nevelőszülőtől, vagy elhagynia a gyermekotthont, hanem maradhat, akár több mint 10 évig is maradhat. Ennek vannak feltételei, most ez nagyon hosszú, hogy vannak feltételei, hogy dolgozik-e, vagy tanul, hogyha tanul, akkor ha felsőoktatásban tanul, akkor tovább maradhat. Körülbelül ma 23 ezer gyerek és fiatal felnőtt él szakellátásban, uh-huh. olyan 2000-2500 az utógondozói ellátásban részesülőknek a száma, uh-huh. és ez tulajdonképpen évről évre közel azonos szám. Tavalyi évben egy picit csökkent az utógondozói ellátottaknak a száma. Uh-huh.
Köszönöm szépen, Gergő, amit elmondtál, és szerintem ez a hallgatóknak kell leginkább, meg azt is, hogy tulajdonképpen létezik gyermekvédelem, mégpedig ez a fronton, tehát hogyha vegyük ki a politikából ezt az egész témát, hanem igen, érkezünk hozzá a gyerekekhez, és valóban kapassák meg azokat a segítségeket, ami valóban szükségük van rá, mert egyetlen gyerekről sem szabad lemondani, egyetlen gyereknek sem szabadna olyan körülményeket megélni, ami sajnos néha még mindig van. Úgy, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Jó, minden jót, vigyázz magad.
Én is köszönöm, neked is minden jót.
Elbúcsúzik a 117 perc mai stábja. Ezután is szeretném megköszönni munkatársaimnak, Nagy Helgának és Madarász Máténak a mai munkáját. Szeretnék bemondani egy nagyon fontos dolgot a kedves hallgatóknak. 13654-es kód, és 500 forintot lehet a Civil Rádiónak a Facebookon például küldeni, hogyha ezeket beütjük a telefonunkon. A műsort követően este 7 órakor Kapocs Ifjúság Segítő Magazin következő műsorát fogjuk hallani, ami ez alkalommal egy nagyon izgalmas beszélgetés lesz. Karolina, lehet-e jó iskolát csinálni címmel? Aztán 117 perc legközelebb szerdán délután 4 órakor Szabó András, hallották viszont hallásra.